Tisztelt Hölgyeim és Uraim, ott állunk, hogy most már minden el van politizálva. Lassan a villany csatlakozóból is politika folyik, a vízcsapon keresztül is, annak függvényében jön a hozam, és a víz sugár vastagsága, hogy különböző politikai megítélések szerint hogyan nyilatkoznak a politikusok. Most valahogy így állunk jelen pillanatban a gazdasági helyzettel is. Ugyebár mindenki érzi a saját zsebén azt, hogy milyen mély lejtésben van a lej az euróhoz képest, és akkor erről is vita folyik, hogy kinek a nyakába varható mindaz, ami jelen pillanatban tapasztalható. Sőt, a mai jeles meghívottam is egy olyan intézménynél dolgozik, amely nem arra törekszik, hogy az ország életszínvonalát növelje, hanem kizárólag csak azon fontoskodnak, hogy a jelenlegi kormánykoalíciót megbuktassák, legalábbis Liviu Dragnea szociáldemokrata pártelnök tegnapi nyilatkozata szerint. Most megpróbáljuk áttekinteni mindazt, ami jelen pillanatban saját zsebünkön is tapasztalható. Jeles vendégünkkel, mint említettem, aki nem más, mint Lakatos Péter, közgazdász, az állami számvevőszék tanácsosa. Jó estét kívánok, és köszönöm, hogy rendelkezésünkre áll.
Jó estét kívánok, üdvözlöm a rádió hallgatókat.
Kezdjük talán azzal, hogy minek tulajdonítható a lej ilyen súlyos esése, lejtmenete az euróhoz képest. Igaz, hogy péntek óta mintha egy picit megállt volna, és magához tért volna a nemzeti valuta a közös európai valutához képest, mert hogy itt mindenki a másikra utogat, hogy azért egyrészt, mert nincs az országnak költségvetése, ugyebár korábban már beszéltünk arról, hogy a kapzsisági adóbevezetése is ilyen hatással járt tőzsdére vonatkozóan, árfolyam esésre vonatkozóan, akkor mára behívták a Nemzeti Banknak a jeles képviselőit a Szenátus Gazdasági Bizottságába. Ők megtagadták azt, hogy úgynevezett koholt információk alapján nyilatkozzanak arról, hogy a robort miként állapítják meg. Szóval áll a bál rendesen gazdasági szempontból. Aki nem tájékozott, mint például jó magam is, az csak úgy kapkodja a fejét, hogy szinte percenként jelenik meg egyik vagy másik információ, mindazzal kapcsolatosan, ami akárhogy is vesszük, csak a mi hátunkon csattan. Tehát tisztelt Lakatos Péter, ki a hibás azért, hogy ilyen állapotba került az ország itt az év elején?
Hát most tízszerűen folytassam, hamvazó szerdáig van a báli szezon. Most remélhetjük, vagy legalábbis reméljük, hogy ez a jelenlegi bál, amiről szó esett, hamarabb véget fog érni. Nézzük különben a számokat, és indítsunk egy kicsit távolabbról. 2018-ban a lej csak 0,09%-kal csökkent, mármint a lej a árfolyama az euróhoz képest. Januárban 2%, tehát több mint 20-szorosa a tavalyi egész évi értéktelenedésnek. Kérdezte ön, hogy milyennek az oka. Nagyon összetett. Elkezdődik a nemzetközi kereskedelem politikával, amit az utóbbi időben nagyon negatívan befolyásolt az olasz költségvetést övező viták, a Brexit megállapodás elhalasztása, illetve bizonytalanságai, az amerikai kormányzati leállások, a vártnál kedvezőtlenebb kínai makrogazdasági adatok, ezek mind-mind most gyűrűztek be december és januárban, tehát ilyen esetekben a vezető jegybankok sokkal óvatosabbak a szokásosnál. Ez a külgazdaságpolitikai helyzet. Nézzük meg Romániában mi a helyzet. Az tény, hogy a kormány nem nyújtotta be idejébe a parlamentnek a költségvetés tervezetet. Az is tény, hogy utolsó pillanatban, decemberben hoztak olyan intézkedéseket, amelyek az egész gazdasági életet érintik. Ilyen esetekben én azt szoktam mondani, hogy az államháztartásban vannak rossz döntések, jó döntések, és vannak szükségszerű intézkedések. Az, hogy egy döntés jó vagy rossz, ezt csak később, a későbbi elemzések, illetve a későbbi adatok fogják majd igazolni. Az történt, hogy szembe ment a közhangulat következtében a kormány a Nemzeti Bankkal, és elkezdték elemezgetni a közgazdasági elemzők, hogy mi történik el, mi történt eddig hasonló országokban, és az egyik legjelentősebb gazdasági elemző lapban megjelent egy cikk, ami azt taglalja, hogy Magyarországon is bevezettek ilyen bankot megsarcoló, idézőjelben mondom, sarcoló adót, és 4-5 év után a magyar kormány visszakozni kényszerült. Az illető elemző csak azon is tisztában, hogy 2010-ben, amikor Magyarországban ezt bevezették, akkor Simor András volt a Nemzeti Bank elnöke Magyarországon, aki az akkori kormányzattal, az Orbán kormányal nem állt felhőtlen viszonyba. 2013-ban Matolcsi került oda, aki viszont addig a gazdasági minisztere volt Orbán Viktornak, és teljesen más a megközelítése a kormánynak a Nemzeti Bank részéről, és akkor már bizonyos intézkedéseket lehetett finomítani. Most mi abban a fázisban vagyunk, amikor a kormánykoalíció a Nemzeti Bankot hibáztatja, a Nemzeti Bank védeni akarja legalábbis látszólag a bankok érdekeit is, amellett, hogy neki milyen feladata van, amit az alkotmány előír, és ilyen körülmények között ahelyett, hogy leülnének és közös megoldást találnának, a Nemzeti Bank elnöke nem megy el a parlamenti meghallgatásra, zárójelben mondom, Amerikában ilyen nem történhet meg. Ő arra hivatkozik, hogy hát őt az egyik kormánypárti politikus hívta meg, az ellenzéki politikus pedig ezt ellenezte, és ő nem akar cirkuszban részt venni, de ez politika. Viszont egyértelmű, hogyha a kormányzó párt képviselői pedig azt sugallják a nyilatkozataikban, hogy a Nemzeti Bank elnöke nem próbáljon meg még egy mandátumért elindulni, nem sokára lejár, fél éven belül lejár a mandátuma, kell hagyni egy fiatalabb, egy vállalkozóbb kedvű Nemzeti Bank elnököt. Na most ilyen körülmények között a nagy befektetők bizalma a lejben megingott. Ilyenkor mit tesznek? Hát például azok esetében, akik eddig lejben fektettek be, és most jár le az államkötvényük, vagy arra számolnak, hogy a lej tovább értéktelenedik, akkor ők igyekeznek ezt euróra váltani, mármint a lejt, és osztalékformában kivinni ott, ahol profitról beszélünk, illetve más piac után néznek a befektetők. Tehát egy csomó olyan dolog van, ami közrejátszik abban, hogy a lej elértéktelenedett. Viszont az utóbbi két napban ismét gyenge erősödés következett be. Véleményem szerint ilyen hullámzó lesz ez a zárfolyam, de meg fogja haladni azt a 4,7 lejt, amire a benyújtandó költségvetésben számít a pénzügyminiszter. Hogy mennyivel haladja meg, az nagy mértékben függ attól, hogy márciusban, tehát már a báli szezon végén lesz kész az országjelentés, a Romániáról szóló országjelentés, ahol több mindent fogunk tisztán látni. Mert a számvevőszéknél nekünk egyelőre megvannak a bruttó adatok, amelyek a 2018-as évre vonatkoznak, és állítom, hogy azok nem rosszak. De a kilátásokkal kell óvatosan bánni, mert ha elefánt módjára mennek be a porcelánboltba, akkor sok minden összetörik.
Na már most éppen ide akartam végül is eljutni, hogy a kormány az jóval alacsonyabb árfolyammal számolja a költségvetést. Akkor ilyen esetekben, mert hogy ez talán évek óta így van, hogy mindig jóval alacsonyabb árfolyamon vetíti előre a következő évi büdzsét, az hol pótolható? Tehát az a bizonyos luk, az honnan tömődik be?
Hát mondjuk ez olyan szempontból nem teljesen lyuk, mert a különböző gazdasági mechanizmusok esetében ez különféleképpen hat. Tehát az euró erősödése lejhez képest használ az exportőröknek. Rontja az importőrök esélyeit.
Mert kik vannak többségben?
Hát jelen pillanatban az a helyzet, hogy Romániában 2018-ban én most azokról az adatokról beszélek, amelyek a számvevőszék rendelkezésére állnak, a kormány, illetve a statisztikai hivatal által közöltekből, amit aztán gorcső alá vesz a számvevőszék, és elkészíti a 2018-as költségvetési évnek a végrehajtásáról szóló beszámolóját. Tehát 2018-ban a költségvetési bevétel 17,2%-kal volt magasabb, mint 2017-ben, és a kiadások 16,8%-kal, tehát kisebbek voltak a kiadások. Erre majd érdemes lesz visszatérni, hogy ez miért jó, meg miért nem jó.
Tálljunk meg egy picit, ne haragudjon, hogy félbe szakítom.
Igen.
Ön azt az adatot közli most, amelyet éppenséggel a Ziaru Financial mai elemzése alapján keményen cáfol, hogy nem állja meg a helyét a pénzügyminiszter közlése, miszerint tavaly a kormány jövedelembevétele 17,2%-kal nőtt. A gazdasági napilap szerint a jövedelembevétel nem hogy nőtt, hanem csökkent 1,6%-kal.
Nem, ezt jobb, másképp kell olvasni. Azt mondja a Ziaru Financial, hogy igaz, hogy ennyivel nőtt a költségvetési bevétel, de ez nem abból származik, és itt osztja két részre, és azt mondja, hogy 24,% nőtt a fiskális bevétel, és csak ennyi százalékkal nőtt az adókból, ami, hogyha leszámítjuk az inflációt, akkor az még kevesebb. Tehát ez most olyan dolog, hogy az ő szempontjából egyik zsebéből rakja a másikat. Az állami költségvetés szempontjából a költségvetési bevétel. Tehát egy dolog, amit mondanak, hogy honnan származik, ő azt, nem azt mondja, hogy ez az adat nem jó, hanem azt mondja, hogy a jövedelem utáni adózás nem nőtt ilyen mértékben, sőt, ha azt a nominális mértékben nőtt, de ha az inflációt nézzük, akkor nem nőtt. Ő gyakorlatilag ezt mondja. Az más dolog, hogy a költségvetési bevétel nőtt 17,2%-kal. Tehát ez biztos. A költségvetési deficit 27,3 milliárd lejő, hogy akkor mondjak összeget is, ez ebben a formában csak 2,88%, tehát a 3% alatt marad. Ugyancsak az Ziaru Financial taglalja, hogy igen, de ezt az ESA mechanizmus alapján számítva nem biztos, hogy ez érdekli a rádióhallgatókat, de ő azt mondja, hogy mégis úgy tűnik, hogy meg fogja haladni a 3%-ot.
Ez az Európai Unió statisztikai módszertana, az ESA.
Igen. És hogy az alapján ez 2,97, vagy esetleg meghaladja a 3%-ot. Én azt mondom, hogy várjuk meg, ameddig a számvevőszék elvégzi az elemzést, és onnantól kezdve biztos lesz, mert általában mindig úgy van, ha megfigyelik a kedves rádióhallgatók, kiadják a friss adatokat minden negyed év után következő második hónap 15-én, és azt mondják, hogy ezek szűrt adatok, de, és itt jön a de, finomításra szorulnak. Van olyan, múlt évben például finomítottak a 2010, múlt év közepén finomítottak a 2016-os adatokon, különböző utólagos elszámolások miatt. Tehát itt a probléma a következő, hogy visszatérjek a kérdésére. Nő a deficit, a kereskedelmi deficit. Ez a az egyik probléma, ami a befektetők miatt, akik elbizonytalanodnak, hozzájárulnak ahhoz, hogy a lej értéktelenedjen az euróhoz képest.
Azt is említette, hogy ilyenkor nagy mértékben vásárolnak fel eurót azok, akik így próbálják osztalék formájában megmenteni a befektetett pénzüket. Korábban megtörtént az, hogy ilyen esetekben, mikor nagyon kezdett zuhanni a lej az euróhoz képest, akkor közbelépett a Nemzeti Bank. Ezúttal nem történt ez meg.
Miért? Hát, hogyha a vitát nézzük, akkor nagyon, nagyon egyértelmű, hogy miért. A Nemzeti Banknak jelen pillanatban 36,5 milliárd euró tartaléka van. 36,5 milliárd euró tartalék. Az megtörténik olyan esetben, amikor a Nemzeti Bank a kormánnyal összhangban van, és egyetértenek a különböző mechanizmusokban, hogy beáldoz, illetve piacra dob eurót, mérsékeli az euró lej árfolyamot. Ez egy bevett szokás a világ minden bankjába, ahol van központi bank, ezt alkalmazzák. Na de, ott, ahol megvan az ellentét a kormány és a Nemzeti Bank között, és mondok egy újdonságot, van egy bizonyos ellentmondás abban is, hogy hogyan képzelik el a jövőt. Például a Nemzeti Bank alelnöke, volt pénzügyminiszter, azt mondta egy pár nappal ezelőtti előadásában, hogy érdemes lenne visszatérni vagy újra bevezetni a progresszív adózást. Most ettől általában a liberálisok, de most, hogy ilyen ALDE-PSZD kormány van, egy része a kormánykoalíciónak óckodik. De amikor egy Nemzeti Bank alelnöke egy hivatalos fórumon ezt bevezeti és indokolja, akkor azt jelenti, hogy ezzel már foglalkoznak ott a boszorkány konyhákban.
Florin Georgescu-ról van szó.
Florin Georgescu, nem akartam nézni mondani, de mondtam.
Én csak azért akartam ezt kihelni. Igen, mert hogy ő szociáldemokrata volt annó. Most már nem tudom, hogy kilépette a pártból, ezt
megmondom
őszintén.
Hát ha a Nemzeti Bank tagja, akkor...
Kötelező módon.
Törvénykötelező.
Akkor azt jelenti, hogy azért mégsem a régi viszony van érvényben jelen pillanatban. Azért is szóltam közben, és elnézést kérem, hogy megint ilyen agresszív voltam, mert hallgató van a vonalban, úgyhogy engedje meg, hogy bekapcsoljuk a tisztelt hallgatót. Haló!
Épp estét kívánok Lakatos úrnak, szerkesztő úrnak, Rádúj Róbert a telefonnál.
Legmélyebb tiszteletem, polgármester úr. Hallgatok, parancsolj.
Almam vásárhelyi rádiót hallgatni, és különösképpen Lakatos urat, volt mozgalmi társamat és társamat makrogazdasági jelentésekről. Csak néhány ötlet erejéig kapcsolódnék be. Mi az árfolyamot illeti, a kérdés számomra, mint makrogazdasági jellemző nem az, hogy miért gyengült meg hirtelen a lej, hanem az a kérdés, hogy miért csak most gyengült meg hirtelen a lej, hiszen amióta a mostani kormánypártnak a fogyasztás alapú gazdaságpolitikája elindult a hozzáadott értékadó visszanyesésével, a jövedelmek jelentős, minden munkatermelékenység növekedés nélkülöző felemelésével, ezáltal az egyik látványos dolog, ami történt, hogy sokkal jobban élünk, mint ahogy élhetnénk, és pedig sokkal többet fogyasztunk, mint amennyit termelünk. Ezt pedig a külkereskedelmen keresztül próbáljuk megoldani. Sokkal nagyobb Romániának az importja, mint az exportja, de úgy kell elképzelni, hogy 2017 óta ez a folyó fizetési mérlegnek a jelentős hiányával, deficitjével jár együtt, ami már az ellenpontok mechanizmusa óta, tehát abból a világból, amikor még arany volt a pénz, tudott dolog, hogy a illető országnak a relatív fizetési értékének, vagy vásárló pénze vásárlóerejének a vesztésével, térvesztésével jár. Hát ez van ma Romániában, és ezzel nem kell csodálkozni. A másik dolog, amit hozzá szeretnék tenni az eddigi megmutatáshoz, hogy, és erről sokat kell beszélni, és hangosan, hogy gyakorlatilag ma Romániában kormányválság van. Súlyos kormányválság van, és ezt abból lehet megítélni, hogy még mindig nincs beterjesztett költségvetése az országnak, és ez azt mutatja, hogy súlyos válságban van a kormány. A harmadik dolog, amit hozzá szeretnék tenni erről a beszélgetéshez, hogy például az a tény, hogy most progresszív vagy arányos adózás van a jövedelemadókkal kapcsolatban, az egy állam, nem államháztartási, hanem adópolitikai kérdés, amihez nyilván a jegybanknak semmi köze nincs, és nem szabadna legyen. A jegybank a monetáris politikát rendezi, az ő feladata az, hogy az infláció az, ha van is, alacsony legyen, mondjuk 2,5%-ig, 2,5%-os, mert ez ahogy a román jegybank célkövető monetáris politikájának a célértéke, és az árfolyam az legyen kvázi stabil, ami nem azt jelenti, hogy rögzített árfolyam van, hanem szépen csendesen a lej teret veszít az euróval, a dollárral szemben. Akkor, amikor Dragnál megengedi magának már, mint gondolok itt a fő kormánypárt, vagy a képviselőháznak az elnöke, hogy monetáris politikai kérdésekben foglaljon állást. Amikor megengedi magának Florin Georgescu, a jegybank főkormányzó helyettese, hogy adópolitikai kérdésekben nyilatkozzon, akkor azt jelenti, hogy hatalmas nagy baj van. És egy utolsó észrevétel ez az egész beszélgetéshez, hogy megítélésem szerint, hogyha nem lennénk ilyen komoly emberek körében, azt mondanám, hogy a fagyi visszanyalt, tehát itt a bank szférának van egyfajta bosszú hadjárat ezzel az árfolyam történettel, ezen az árfolyam történeten keresztül azért, hogy a kormányzat megmerte cibálni a bajuszát és ezt a pótadót, ugye, amit Lakatos úr sarcnak nevezett talán, tehát ezt a pótadót méltóztattak a kamat alapján kivetni rájuk. Tehát nagyjából ez van ma Romániában. A baj az, hogy megoldás az sajnos nem a számvevőszéknél és nem a gazdasági elemzőknek a kezében van. És ezáltal én szkeptikus vagyok. Egyébként én szoktam készíteni havonta makrogazdasági elemzéseket, és az egyik kérdés, amit már körülbelül másfél éve mindig az elemzés végén feltettem, az az volt, hogy mikor zuhan az árfolyam. Na lám, elkezdett az árfolyam zuhanni, és hogyha a jegybank megítélésen szerint nem tesz lépéseket az úgynevezett intervenció, amiről beszélt Lakatos úr, ugye, hogy a tartalékából esetleg eladjon valamennyit, a több milliárd eurós, persze csak átmenetileg, tehát nem teremt túlkínálatot Euróba a piacon, akkor megítélésem szerint normális körülmények között a lej árfolyama tovább fog zuhanni. Tehát én mindenképp gratulálok ezzel a beszélgetéshez, öröm számomra, hogy Lakatos urat, Péter, öröm, hogy végre hallhattalak, jó Isten tartson meg, boldog új évet nektek, és reméljük, hogy nem a rossz, hanem a jó következik, és előbb-utóbb ebben az országban mindenki azzal fog foglalkozni, amivel kellene. Dragna úr, a képviselő elnöke törvényeket hoz, a Florin Georgescu úrék a jegybank monetáris politikával foglalkoznak, mi pedig kiki végezheti nyugodtan a feladatát.
Ne haragudjon, tisztelt polgármester úr, de hát a székhely embernek a jellegzetessége a sajátos humora. Ha ilyen nehéz helyzetben van Románia, akkor miért szakították meg két nap után a közvetlen kapcsolatot Kínával ott Csíkszeredában?
Hát muszáj volt az helyzet, mert egyre többen jöttek Kínából, mert ott bizonyos területeken azért a gazdasági mutatókon túl egészen kedvezőtlen az élet. Azért azt tegyük hozzá, hogy a makrogazdasági mutatók, különösen ezek a GDP, ugye bruttó hazai termék, stb. Egyre több makro közgazdás szerint ma már alkalmatlanak arra, hogy a gazdaságok valós helyzetét leírják, és mi most ilyen makrogazdasági számokról beszélünk elsősorban, vagy erről megy még mindig Romániában a vita, de hát örülök, hogy a szerkesztő úr is jól szórakozott a hídfeljáron keletkezett kráterrel kapcsolatban, és örülök annak is, hogy fel tudtuk dobni szűk erdélyi pátriáknak a hangulatát itt négy Csíkszeredából.
A fő az, hogy megoldódott a gond, és most már nem szídják önöket tömegestől az arra járó gépkocsi vezetők, úgyhogy gratulálok hozzá.
Eddig sem minket szittak, hanem édesanyánkot, úgyhogy ezzel nem volt gond.
Köszönöm szépen.
Üdvözlöm én is a polgármester urat. Az a helyzet, hogy a politikai megközelítéssel én nem foglalkozhatok, mert a státusra tiltja, tehát a politikai megközelítésére nem reflektálok, viszont arra, hogy, hogy mondjak még egy dolgot, amit esetleg még nem tud a polgármester úr. A pénzügyminiszter ma kijelentette, apropó a bankokkal való kapcsolat, miután nem sikerült hétfőn 400 millió lej kölcsönt felvennie a pénzügyminisztériumnak, hogy most akkor megvannak a tartalékai a kormánynak a trezorban, és az elkövetkezendő fél évben nem is fognak kölcsönt felvenni. Tehát ez olyan gyerekes dacnak tűnik nekem egy ilyet elmondani, de hát ez van. A probléma...
Akkor gyorsan lefordítom ezt a szakszorulnak a gyakorlatba. Ez azt fogja jelenteni, hogy azokat a beruházási forrásokat, amelyek akár az EU-tól jönnek, akár a saját jövedelmünkből szeretnénk az ízen elkölteni, még nehezebben fogjuk tudni elkölteni, hogy legyen az állam kincstárba ez a forrás a kormány rendelkezésére álljon.
Most erre én csak azt tudom mondani, hogy ez egy politikai megközelítés, amire én nem reflektálhatok, hogy hogy fog a kormány politikailag dönteni, mert meg szeretném várni például a ma esti költségvetést, amit ugyancsak a pénzügyminiszter mai bejelentés alapján ma fognak feltenni a kormány, illetve a pénzügyminisztérium honlapjára.
Mert hát akkor gyorsan mondom meg ezen a politikára, hogy most állabál a Megyejogú Városok Szövetségének vezetése és a pénzügyminiszter között most volt egy egyeztetés, ugye? És nagyon állabál, és nagyon nagy feszültségek vannak ott az attól körül, úgyhogy úgy néz ki, hogy egy egyeztetetlen, vagy nem egyeztetett költségvetés tervezet kerül be a parlamentbe, és ott tovább megy a cirkusz majd a következő hetekben, úgyhogy későre lesz költségvetés az idén Romániában, az biztos.
Önöknek megvan a tervezet?
Már késésben van, és nem csak a municipiumok, hanem Bukarest főpolgármester asszonya is nyilatkozott most délután, tehát a dolgok folyamatban vannak, de gazdasági szempontból azért van néhány dolog, én említettem, hogy vannak szükségszerű intézkedések, jó és rossz döntések. Például a gazdaságelmélet azt tanítja, hogy amikor felforrósodik egy gazdaság és nagyon növekszik a fogyasztás, aminek nincs reális alapja, akkor visszafogó intézkedéseket kell
hozni. Akkor kell az adókat.
Tehát ezek a szükségszerű intézkedések. Igen ám, de ha az is szükségszerű volt, hogy ugyancsak vitatkozzak viszont azzal a részével, amit mondtál, Robi, hogy felemelték a fizetéseket, és erre szükség van, tehát uniós szinten Bulgária és Románia volt a legalacsonyabb helyen a fizetésekkel kapcsolatban. Tehát szükségszerű volt. Ez beágyazta, már előre beágyazták az inflációt. Tehát van, hogy mondjam, meg kell nézni, hogy melyik a súlyosabb betegség.
Az árfolyam tervesztés. Ezt mind a kettőt hozza.
Világos, tehát ezek mindig azt mondom a kedves rádióhallgatóknak, hogy a gazdaságban minden mindennel összefügg. Nem lehet csak egyoldalúan valamit meglépni, anélkül, hogy felmérném annak a következményeit. Ez történik abban az esetben, amikor utolsó pillanatban hoznak sürgősségi rendeletet, vagy úgy hozzák a sürgősségi rendeletet, hogy nincs kidolgozva a végrehajtási utasítás, akkor miért sürgősségi rendelet? Tehát most éppen utaltam a 114-esre. De vannak olyan intézkedések, amelyeket első pillanatban mindenki lehurrogott, aztán utána kiderült, hogy bizony az nem is volt rossz. Például, amikor arról van szó, hogy befizetni a szociális és egészségügy biztosításba, és hozták azt a törvényt, amikor ezt áthárították a munkavállalókra, mindenki morgott, és most mi derült ki, hogy 36,8%-kal nőttek tavaly a bevételek, és ennek megvan a logikus magyarázata, mert azok a vállalatok, amelyek és tisztesség azoknak, akik betartották és befizették azt az összeget, de voltak, akik visszatartották. Na most abban a pillanatban, hogy ezt bűncselekménynek nyilvánították, senki nem merte megtartani magának az emberek fizetése után járó befizetendő, nem járó, befizetendő szociális kasszába az összegeket. És akkor lám egy rossznak ítélt intézkedésnek jó vége lett. Sajnos kevés ilyen...
Jó vége lett ebből az általad rávilágított szempontból, valóban jó vége lett, valóban ez egy nagyon jó dolog volt, de a kormány számára ez egy ördögi húzás volt, mert ezzel az önkormányzatok, úgy általában véve, tőlünk Kékszeredától is, jelentős összegeket vont el, hogy levitte a jövedelemadókulcsot 16%-ról 10%-re, és megnövelte ugye a TB egészségügyi és a többi hozzájárulásnak a kulcsát. Tőlünk a várostól szám szerint, Péter, 16 millió lehet vett el évente ezáltal az intézkedése.
Nem, ez egy másik intézkedés volt.
Én makrogazdász elemző, azt mondom, hogy hát makrogazdasági szempontból egy jó döntés volt, így ahogy te elmondtad, de önkormányzatként rendszerűen...
De az nem emiatt van. Tehát, hogy egyúttal hozott a kormány olyan intézkedést, hogy lecsökkentette a jövedelem adó 16-ról 10%-ra, ez országos szinten 24,8%-os kiesést jelent 2018-ban 2017-hez képest. Tehát nem csak Csíkszeredában, hanem országos
kiesést.
Tessék?
Személyvédelemadó kiesést, de ez a pénz, ez a mennyire csökkentette ő a személyvédelemadót, tehát megnövelte a TB egészségbiztosítás, a többi hozzájárulást azért, tehát ezt a pénzt gyakorlatilag a kormány, ahogy én szoktam mondani, ellopta tőlünk és áttette a TB-be.
De ezt a pénzt így is, úgy is be kellett volna fizetni. Itt nem önkormányzatokról beszélünk, itt azokról a cégekről beszélünk.
Nem jóvá fizetik be a pénzt azért.
Nem, minden, mindenképpen tudod. Oda kellett befizetni eddig is. Tehát a szociális hálót...
A pénznek jelentős része hozzánk jött. Az a pénz, mondtam, tehát tőlünk 16 millió levándorolt át a helyi költségvetésből a
TB-be. De az nem az a pénz volt, Robi, amit a nyugdíj alapba meg az egészségügyi biztosításba kellett befizetni.
Jó van, te Péter, ez a kormány ugye összességében az adott eleket nem csökkentett tavaly, ilyenkor a reformjával. Ugyanakkor maradt az adókulcs, de az ETIA kulcsból levette 16-ról 10%-ra, és ezt a különbséget, ezt beépítette a TB egészségi biztosítása többi kulcsba. Érted-e?
Nem
építette. Ez által tőlünk elvett jelentős jövedelmeket. Tehát igazából most ez a cirkusz, ami van a Megyejogú Városok Szövetsége, meg általában a helyi önkormányzatok és a kormány között, ez a tavaly, 2017 decemberében, így érthető, hogy tavaly, tehát 2017 decemberében meghozott úgynevezett adóreformnak még a folyamodványa. Tehát ez a hallgatókat annyira most nem érdekli.
Erre akartam kérni önöket, hogy
mind eddig, csak mi kapunk kevesebbet.
Magán úton folytassák ezt a vitát, kérném szépen, mert itt van
köszönöm
még egy
szépen.
Fontos...
Én el is búcsúznék, akkor még egyszer köszönöm
a lehetőséget. Én köszönöm a közreműködését is.
Nagy öröm volt hallani két ilyen komoly embert a rádió hullámain keresztül.
És van egy jó hírem önnek, legalábbis ígéret szintjén, idéntől 100%-ban a jövedelemadó ott marad az önkormányzatoknál.
De nem mindegy, hogy melyiknél.
Hát de ott, aki begyűjti. Köszönöm szépen, polgármester úr, szép estét, viszont hallásra.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Benne pedig a Naprakész műsort hallgatják. Én azt majdnem hazamentem itt, mert hát nagyon érdekes vita alakult ki itt az élő műsorban. De hát fő vendégünk ma a Naprakészben Lakatos Péter közgazdás, az Állami Számvevőszék tanácsosa. És hát sok mindent megtudtunk itt a kulisszákból is, és köszönöm szépen, hogy ilyen parázsvita alakult ki. Én azt hiszem, hogy még órákon keresztül lehetett volna folytatni. De hát a költségvetésről majd lényegbe vágóan a mai nap folyamán, vagy legkésőbb holnap reggel fogunk értesülni, és jövő kedden, ha minden igaz, elkezdődik a parlamenti vita is, tehát lesz dolguk elég. Gondolom, hogy ön is részt fog venni, mint az Állami Számvevőszék parlamenti kapcsolatokért felelős egyik jeles személyisége, igaz?
Hát a számvevőszék ezekben a vitákban nem vesz részt azért, mert vannak olyan helyzetek és olyan törvénymódosítások, amikor kikérik a számvevőszék véleményét, a költségvetés tervezetnél nem szokták kikérni, eddig sosem kérték ki, viszont utólag, sajnos az már utólag, készítjük el a jelentést, és hát jó lenne, hogyha például előzetesen is kérnének véleményt, de ez nem szokás.
Hát mindenképpen valószínű, hogy Rádi Robert polgármester úrnak is lesz, szóval igaza lesz olyan tekintetben, hogy aztán most elkezdődik a lavina, és ha továbbra is úgy folyik a vita, hogy mint eddig, amihoz megszoktuk, akkor tényleg hosszú idő kell ahhoz, hogy jóvá hagyják a költségvetést.
És természetesen vannak ellentétek, mert például ha 100%-ig ott marad, Robi a kezdet utalni rá, amit ön mondott, nem mindegy az, hogy helyben, vagy hogy lesz ez megosztás, hány százalék, 35% marad az önkormányzatoknál, 20% a megyei tanácsoknál, és a különbözetet a megyei tanácsok osszák szét az önkormányzatok között, akkor meg helyi szinten lesz egy kis vita a megye és az önkormányzatok között, de hát ez majd attól függ, hogy a költségvetési törvényt miképpen fogják megszavazni, mert ez a fejezet sok esetben módosult a költségvetési viták során.
Kicsit arra is kiszerettem volna térni, hogy milyen adóügyi változások vannak, mert hogy ugyebár az Országos Adóhatóságnak, annak a bizonyos ANAF-nak új igazgatója van, Mihaela Trikulescu hölgy személyében, és e tekintetben is az adószámmal kapcsolatosan az áfa nyilvántartás vételében, a cégek áfa nyilvántartása tekintetében nagyon egyszerű sítést hoztak be. És hát ami főleg érdekel bennünket, mindnyájunkat, már főleg azokat, akik különböző forrásokból szerzik be a jövedelmüket, az a jövedelemadónak a letéte, a benyújtása, mert hogy e tekintetben is jelentős változás van. Nos, hogy is állunk, tisztelt Lakatos Péter, az adó nyilatkozatok és a civil, illetve egyéb szervezeteknek nyújtandó felajánlások benyújtási határidejével, mert hogy tavaly kezdeményezés volt, ugyebár, hogy március 15-e legyen ünnepnap, na most idén ez, hát nem is tudom, minek nevezzem, de nagyon fontos dátum, nagyon fontos dátum alakul.
Tehát sok minden változott, és az idő sürget. Március 15-ig kell benyújtani azt a nyilatkozatot, amiben az adó 2%-át fel lehet ajánlani egyházak, alapítványok számára, vagy 3,5%-át olyan egyházi intézményeknek vagy alapítványoknak, amelyek szociális tevékenységet folytatnak. A különbség az, hogy megváltozott a nyomtatvány, az a bizonyos 230-as, most két oldalnyi nyomtatványról van szó. Nem kell az emberek kiszámolják az adót, mert azt az adóhatóság elvégzi helyettük. Arra kell vigyázni, hogy azok a személyek, mert általában ez a gyakorlat, hogy vagy az egyház, vagy az alapítvány részéről valaki összegyűjti ezeket az adóíveket, ezeket a bevallásokat, a 230-ast, legyen egy felhatalmazása, mert amikor leteszi az adóhatósághoz, akkor kell bizonyítsa, hogy őt felhatalmazták arra, hogy ezeket összegyűjtse.
Egyénileg?
Igen. Tehát ő, ha elfogadja az én javaslatomat, készít egy ilyen gyűjtőívet, románok borderónak mondják, sokan így ismerik, ahol felírja a szöveget, és utána jönnek a nevek és az aláírások. A szövegben pedig azt kell szerepelje, hogy alábbi alulírottak egyetértünk azzal, hogy mondom Bokor Ilona személyigazolvánnyal rendelkező személy összegyűjtse a 230-as nyilatkozatot, és ezt az adóhatóságnál letegye. Azért fontos ez, mert tavaly megjelent egy Európai Uniós irányelvhez csatlakozó rendelet, ami a személyi számok, hogy úgy mondjam, nyilvántartásával foglalkozik, illetve annak a bizonyos titkosságát védi. És ebben az adó nyilatkozatban, a 230-asban az első helyen áll a név után a személyi szám. Tehát azért, hogy ne legyen belőle probléma, ezt a gyűjtőívet ajánlatos elkészíteni. Az adóhatóság 90 napon belül, ahogy megkapta a felajánlást, 90 napon belül kell folyósítsa az összeget annak az egyháznak vagy annak az alapítványnak, és erről értesítést küld.
Ezzel bajok voltak, ha jól tudom, korábbi években, mert hogy a 90 napot törvény írja elő, ha minden igaz, de a folyósítás azért késett jócskán.
De most bízunk abban, hogy már a tavaly azért történt előrelépés ebben, igaz, hogy volt némi nemű vita és parlamenti interpelláció az év közepén, de a végén megoldódni látszottak a dolgok. Ami az adózást illeti, ott olyan 40 oldalas a végrehajtási utasítás. Én a lényegét mondanám. Azok a személyekkel kitöltsék az adónyilatkozatot, ami nem egy sör alátétnyi nagyságú, ahogy Magyarországon ígérte a pénzügyminiszter, hanem több oldal, akiknek nem csak fizetése vagy nyugdíja van, hanem más jövedelme, bérbeadásból, legyen az lakás vagy földterület bérbeadása, tehát vagy intellektuális tevékenységből, szerzői jogdíj, fellép valahol, haknizik, mint zenész vagy mint humorista, tehát csak azok, akinek más jövedelme van, mint a bére, mint a fizetése, mert abban az esetben az adót és az egészségügyi hozzájárulást már befizette az illető, amikor megkapta a nettó fizetését.
Summa summarum, röviden, és minél velősebben kérném, hogy valami jót lehet-e mondani a 2019-es esztendő előttünk álló még mintegy 11 hónapjára, vagy várjuk meg a végét annak kapcsán, hogy mi is lesz ezzel a költségvetéssel. Egyáltalán valóban lesz-e jó egészségünk, mert hogy állítólag az egészségügy jelentős összegű támogatást fog kapni.
Hát jelen pillanatban bármit mondanák, az jóslásnak számítana, ameddig nem látjuk konkrétan az adatokat, és nem látjuk a költségvetési törvényt. Mert abból lehet levonni következtetéseket, hogy milyen alapra építi a kormány, megnézvén a bevételi oldalt, meg kell nézzük a kiadási oldalt, és főleg a beruházásokat, és meg kellene, még azt se tudjuk, mert eddig titokban tartották, hogy milyen típusú lesz a költségvetés tervezet, mert ez elmúlt 10 évben legalább 3-szor változott, volt, amikor bővebb volt és fel volt osztva a minisztériumokra minden, de a beruházásokat nem ismertették részletesen. Volt, amikor megpróbálták, azt hiszem ez még a Bokk kormány idejében volt, hogy külön lapot tüntessenek fel, vagy legyen meg az úgynevezett beruházási lappal, és akkor ott lehetett látni, hogy milyen beruházásra mennyit szánt a kormány. Ha valami jót mondjuk akarnánk mondani, vagy hát, hogy úgy mondjam, biztatóbbat, az az, hogy végre beindultak az uniós bevételek, tehát ez mondjuk, ez amire lehetne számítani. Reméljük, hogy például az Európai Uniós kifizetések tavaly 27,1 milliárd lejt tettek ki, ami 57,8%-kal volt több, mint 2017-ben, tehát végre elkezdett beindulni az uniós projektek végrehajtása, és ezeknek kifizetése. Tehát ez lehet az egyik dolog, amiben bizakodhatnánk. A másik, hogy az Amerikai Egyesült Államokban az elnök kiegyezett a parlamenttel, és a költségvetést elkezdték, mármint a fizetéseket elkezdték folyósítani. Hogy Kínával megegyeznek, vagy sem, azt nem én, nem meg. Nem kockáztatnám meg ezt a jóslást.
Mindenképpen köszönöm önnek a beszélgetést és a fontos adatoknak a közlését, jó munkát, és minden jót kívánok önnek is.
Köszönöm szépen, viszont hallásra.